95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már 10. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió a jövő héten. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a Cselekvő Szeretet jegyében. Szeptember 15-én, hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen az Egrieseki Palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Idén 500 óvodakezdő csomaggal támogatja 24 településen a rászoruló gyermekeket az Ökumenikus Segélyszervezet és az EO Hungária csoport. Közös közleményükben azt írták, az óvodások élménynapján a kaposvári biztos kezdett gyerekházban a gyermekek a Bábszintér Meseszínház közreműködésével interaktív programon vettek részt és átvették az óvodai csomagokat. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek ne lógjanak ki társaik közül, hanem ugyanolyan felkészülten és önfeledten kezdhessék el az óvis életet, mint szerencsésebb társaik. Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést ír alá a Shell energiaipari koncernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé teszi újak bevonását is hazánk ellátásába, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Milánóban. Szijjártó Péter arról számolt be, ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval, 2 milliárd köbméter földgázvásárlásáról szól 10 év alatt 2026-tól kezdődően. Letették a mátrai erőmű kombinált ciklusú gázturbinás blokkjának alapkövét, közölt az MVM az MT-vel. A visontai telephelyen várhatóan 2028-ra 520 megawattnyi rugalmasan szabályozható új kapacitás létesül. A legmodernebb technológiát alkalmazó erőmű környezetbarát megoldást nyújt majd, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését is. Lantos Csaba energiaügyi miniszter emlékeztetett, összesen 3 blokk megépítését készítették elő Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban. Már átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult első beruházásokat, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a program eredményeit ismertetve. Navracsics Tibor rámutatott, az emberek általában nem közigazgatási egységek mentén élik az életüket, hanem gyakran ingáznak, így a gyakorlatban sokszor több település alkot egy gazdasági egységet. Ehhez alkalmazkodva hirdették meg a támogatási programot. Ukrajna uniós csatlakozásáról, a háborúról magáról, valamint az utóbbi lezárására tett európai erőfeszítésekről vitáztak az Európai Parlamentben Kaja Kallas és Marta Kos biztosok társaságában. Mindegyik EP képviselő a béke fontossága és annak mi hamarabbi elérése mellett érvelt, ugyanakkor abban már nem volt egyetértés, hogy azt hogyan lehet gyorsabban és tartósan elérni, írják a hírportálok. Többen szóba hozták Magyarországot is, amely egyedüli tagországként jelenleg blokkolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Meghosszabbítottuk az árrés csökkentést, az élelmiszer utalványok kézbesítése folyamatos, a kormány tovább küzd az indokolatlan áremelésekkel szemben, hívta fel a figyelmet vonatkozó közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Izrael súlyos csapást intézett Katarban a Hamász vezetői ellen. Az izraeli védelmi erők és a Shin Bet közleményt adott ki, amiben vállalták a felelősséget a dohai robbantásokért. A történtekre reagált a katari külügyminisztérium is, leszögezve nem hagyják megtorlás nélkül a támadást. Egy amerikai tisztviselő azt nyilatkozta, Donald Trump amerikai elnököt az izraeli szervek értesítették a támadásról előzőleg. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy újabb offenzívát indít Gáza város ellen és felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a területet, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. A városban, ahol a háború kitörés előtt még 1 millió palesztin élt, az evakuálási parancs alap tudósítója szerint pánikot és zűrzavart keltett. Gáza várost már az elmúlt héten is többször bombázták. 5,2-es erősségű földmozgás volt Évia szigetén, melynek 2,3-km-es epicentruma volt. A helyi intézet előrejelzése szerint a későbbiekben még a Richter-skála szerinti 4-es erősségű utórengések is előfordulhatnak Görögországban. A második legnagyobb görög szigeten történt rengést a fővárosban, Athénban is érezték. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős lesz az ég a folytatásban, keleten lehet majd a legtöbb napsütés, kezdetben kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, estére aztán kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, sokfelé megélénkül, erősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben pedig 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Mai műsorunkban először Kohári István szerepéről hallanak a török ellenes harcokban, majd ellátogatunk a Groteszk Harmóniák Galambos 85 címet viselő kiállításra, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Veronikáról szóló esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk! Dr. Komjádi Zoltán Igorral beszélgetek itt a Basáron, és a második könyvét tartom a kezemben, a második megjelent könyvét. Címe Állandó tűztől övezve, a Füleki Végvár hadtörténetek Kohári II. István főkapitányságának idején. Ez az időszak 1667-től 1682-ig terjed, és már jó pár évvel ezelőtt beszélgettünk az első könyvet kapcsán magáról, Kohári Istvánról.
2016. decemberében beszélgettünk legutoljára az első könyvemnek a kiadásáról. Na most ez a második könyv, ez a szerves folytatása, ami 2015-ben megjelent. Most ennek az a története, hogy amikor készítettem a doktori disszertációmat a Debreceni Egyetemen, akkor ugye kompletten Kohár István katonai tevékenysége a Füleki Végvárban. Úgyis ugye 2011-ben történt egy elővita, tehát egy disszertáció előzetes védés, ami nem hivatalos volt még, csak hogy megtekintették a opponensek és a bizottságnak a tagjai munkámat, és azt javasolták, hogy ugye azt a körülbelül 300 oldalas kéziratot, amit leadtam volna, akkor azt vegyük ketté. Tehát legyen egy működéstörténet, meg legyen egy katonai történet. És mivel jobban volt kidolgozva a működéstörténet, azt adtam be disszertációnak. A disszertáció védése után azonban ott volt még ez a második, körülbelül 150 oldal terjedelmű anyag, ez a katonai történet. És akkor ez szépen folyamatos kutatások során 2018 tavaszára sikerült elkészíteni egy olyan kéziratot, amit le lehetett volna adni. Ugye az első könyvben a Füleki Vármúzeum közvetítésével a Lilium Aurum kiadónál jelent meg. Ezt a második könyvet viszont a Füleki Vármúzeum a sajátjának akarta tekinteni kiadás tekintetében, és ő adta volna be a pályázatot. Csak hogy ugye ez Szlovákiában történt volna, és a szlovák törvények alapján ugye, mivel ő magyar nyelven volt megírva, ezért nem lehetett szlovák pályázatot rá beadni. Viszont volt egy ilyen kisebbségi alap, tehát a szlovákoknál kisebbségi alap, és ezzel próbálkoztak meg, és váratlanul 2018 őszén jelezték nekem a Vármúzeum munkatársai, hogy a kéziratot elfogadták, sőt meg is dicsérték, kidicsérték, így mondták szlovákosan, hogy kidicsérték, és akkor ugye 2019 decemberében jelent meg a könyv, és 2020 februárjában mutatták be Füleken.
Miért jött ez a Kohári vagy Fülek érdeklődés?
Onnan kezdeném, hogy ugye van egy Gebei Sándor nevű professzor, aki a Egri Egyetemen dolgozott, akkor még Eszterházy Károly tanárképző főiskola volt, de az egyetemi szakot már akkreditálták 2004-ben, és ő mondta nekem, hogy találjak valamilyen novumot. Gondolkodtam 2004-ben ezen a témán, milyen témát kellene választanom, és ugye édesanyám egyszer csak azt mondta nekem, hogy mi lenne, hogyha Kohár Istvánt választanád. Mert ugye olyan gimnáziumban, egyházi gimnáziumban jártam, amelyet ő alapított 1714-ben, ez a Kecskeméti Piarista gimnázium. Ugyanakkor Kohár István tudtam, hogy füleki főkapitány is volt, de még ugye Heves megyében ugye volt neki 8 birtoka. A fő birtokai Hontvár megyében, Csábrága meg Szitnya környékén terjeszkedtek el, de később ugye megpróbált Nógrád megyében is, meg Gömörvár megyében is szerezni. Tehát egy ilyen nagy birtokszerző volt ő.
De hát ez a török idők, ekkor...
A török idő, tehát Füleken is volt Kohár Istvánnak egy birtokteste. Ugye az édesapja 1657-től füleki főkapitány is volt ott, és ugye a kis Kohár István ugye elég gyakran tartózkodott ő Füleken is időnként, aztán később, mikor már nagyobb bacska lett, akkor egyetemre ment. Nagyszombaton végzett, meg Pozsonyban. Aztán az édesapja hirtelen meghalt az 1664-es lévai csatában. Tudjuk, hogy 1663-64-ben volt egy elég komoly osztrák-török háború, és ugye a felső magyarországi hadjáratban Kohár István a magyar csapatokat vezette. És Léva fölmentésére indult Louis de Sous tábornok és Kohár István, és ott Garam Szent Benedek mellett megütköztek a törökökkel, és itt egy lövés folytán meghalt Kohár István. És ugye az volt a probléma, ugye, hogy Kohár István hogy egyszerre volt honti főispán is, Hontvár megye főispánja, füleki főkapitány is volt, meg tanácsos is. És ugye volt neki ez a 15 éves fia, most akkor ezeket a pozíciókat kire hagyják. Úgy egyeztek meg a belső körök, tehát Zicsi István kamaragróf, az uralkodó, meg Polcia herceg, tehát az a kamarilla, hogy Kohár István megkapja a füleki főkapitányságot már 15 évesen, amíg nagykorú nem lesz. Addig helyettesítik. És ugye 3 évig helyettesítés volt. Tehát alkapitányok uralkodtak benne.
Addig beletanult, vagy betanult?
Nem, egyetemen volt. Adtak neki egy év tanulóidőt. Hogy 1668-ra álljon készen, meg ugye ilyen középkorú alkapitányok voltak. Volt az Unger Márton először, utána pedig a Bélteki Pál, ők tanították be, meg voltak ilyen idősebb lovasfőhadnagyok. Ezek betanították, meg ugye hát voltak neki mentorai.
Fülek mennyire volt jelentős vár, végvár volt?
Igen, végvár volt, azért volt jelentős, ugyanis mert tehát a bányavidéki főkapitánysághoz tartozott Fülek, és azért volt jelentős, mert pontosan a legkeletibb részén helyezkedett el a bányavidéki főkapitányságnak, utána már Putnok, Ónod, Szerencs, Tokaj, de Kassa, ezek a várak meg már a felső magyarországi főkapitánysághoz tartoztak, és ez egy ilyen információs és hadászati összekötő kapocs is volt. A jelentőségét az is növeli Füleknek, hogy ugye amikor 1663-ban Széchenyt felégették, akkor az egész helyőrséget oda importálták át, oda küldték. Német helyőrség is volt benne 200 fős. Német gyalogos helyőrség a Fellegvárban. Ilyen legközelebb csak Léván van. Máshol nem volt helyőrség német. De ez a birodalmi. De ezek a muskétások úgy hívták őket, ilyen gyalogosok voltak.
Tehát akkor kivette a részét a török ellenes küzdelemből?
Igen.
Ostromokról tudunk?
Kétszer volt Füleknek ostroma a 17. században. Először 1678-ban, de ez csak egy próbálkozás volt, amikor Tököl Imre, tudjuk, hogy egy ilyen fulmini színstármódra megpróbálta meghódítani a bányavárosokat, és 1678 őszén lerohant ezt a Zólyom, Nógrád, meg Hontvár megyei bányavárosokat. Viszont ő Fülek egy fontos végvár volt, és ő szerette volna meghódítani hirtelen, de ugye a helyőrség résen volt, meg kisebb volt az lovas egység, ami behatolt, úgyhogy nem tudták elfoglalni. A másik ostrom 1682-ben történt, ez egy komolyabb volt. Itt Tököl Imre is részt vett, meg Ibrahim Budai Basa. Tehát itt már körülbelül egy olyan 28 ezer fős hadsereg vett részt. Az ostromlók részéről.
És mi lett a vége?
Tehát a füleki ostrom 1682. augusztus 25-től szeptember 10-ig tartott. Tehát először a kurucok érkeztek meg, utána Ibrahim Budai Basa, végül pedig szeptember 2-án az erdélyi segédhadak. De ezek nem vettek részt a csatában, tehát általában azt lehet mondani, hogy az ostromnak az első részében csak tüzérségi párbaj volt. Tehát a törökök meg a kurucok lőtték ágyúval a falakat. Gyalogsági ostromra csak 30-án került sor, akkor is csak a törökök támadtak. Aztán szeptember 4-én köttetett egy párnapos fegyverszünet Kohár István és a ostromlók között, és ez tartott egészen szeptember 8-ig. De ugye Ibrahim Budai Basa ostromárkokat ásatott, meg aknákat. Tehát aknákon azt értem, hogy föld alatti járat, hogy berobbantsák a falakat, odaérnek a falaktől, hogy berobbantsák. Ezt megtudták, ezen kívül hogy rengeteg védő meghalt a tüzérségi tűzben, meg azoknak a szeretteik, a családtagjaik is titokban elkezdtek szervezkedni Kohár István ellen. Kohár István ezt megtudta, és ezért, hogy a életét védje, meg ne legyen komolyabb probléma, felhúzódott a füleki Fellegvárba a német helyőrséghez. És akkor szeptember 10-én, 10 órakor megtörtént a kapituláció, a védők beengedték az alsóvárba, meg a középsővárba a törököket, a janicsárokat. Aztán, amikor a Fellegvárból látta Kohár István azt, hogy a janicsárok meg egyéb törökök elvegyülnek a nép között, viszont azt is látták, hogy mérgesek azért, mert ők ott vannak a Fellegvárban, ezért inkább önként megadta magát, nehogy lemészárolják a védtelen embereket. És így adta meg magát, és utána házi őrizetbe került először még, és Tököl Imre állandóan győzködte 2-3 napon keresztül, hogy álljon át az ő oldalára, álljon kuruc oldalra, de mivel Kohár István olyan udvarhű volt, hogy meg se fordult a fejében, ezért bebörtönözte. 5 várban raboskodott 3 év 2 hónapig.
milyen megítélése van most Kohári Istvánnak? Ugye azért van emléktáblája Egerben, utca is van róla elnevezve.
Kohári Istvántól először ilyen regeszerű történeteket írtak, például Kassi Ferenc 1632-ben a Posztume Memóriában, ami Kohári Istvánról szólt, meg Vékony István írt róla, Illési János is írt róla, de ezek ilyen a történelem írásnak a kezdetén voltak. Tehát nem volt még ez a modern 20. századi történetírás akkor, amikor ők készítették a műveiket, és kicsit ilyen elvont. Elvont, vagy ilyen historikus jellegű. Például olyat állít Vékony István piarista szerzetes, hogy Kohár István egészen a Dunán túl űzte a törököket. Hát ez nem igaz, mert neki nem volt arra csapata. Volt neki 700 embere, meg muskétások is mozdultak a várból. Tehát ez így konkrétan nem igaz így. Tehát kicsit ilyen meseszerű, meg regeszerű. Utána volt egy Visnyei Lajos nevű személy, aki 1998-ban, mint a legkatolikusabb főurat írta le. A katolikus hitnek egy olyan szilárd oszlopának nevezte, amely mindenképpen szemben áll Tököl Imrével, aki egy hazaváruló. Ez hozta ki 1998-ban. Persze a kép a sokkal árnyaltabb, mert ugye meg kell érteni annak a kornak a szellemét, de most ebben nem menjünk bele. Tehát ilyen ultrakatolikusan beszélt a Kohár István szerepéről. Akkor volt egy olyan író, aki egy csendes szelíd nagyságnak nevezte. Ugyanis Kohár István ugye egy elég kegyes ember volt. Nem végeztette ki még a pribékeket sem, hanem adott nekik arra engedélyt, hogy jóvá tegyék a bűneiket.
Milyen pribékeket?
Hát akik a töröknek felesküdtek, vagy a töröknek szolgálatot tettek. Igen, voltak ilyen esetek, amikor magyarok a töröknek információkat adtak el, vagy besúgtak, vagy megmondták, hogy hol történik majd magyar portja, vagy pedig egyéb, tehát a török szolgálatába szegődtek. Ez egy nagyon nagy bűn volt, az úgynevezett törökösség. Ezt azonnal halállal büntették. Tehát Kohár Istvánnak ugye egy elég kegyes ember volt, később alapítványokat tett, akkor ugye az is segítette a kegyességétnek, a szelítségét, hogy 1687-ben levágták a kezét, ugyanis Eger ostrománál megsebesült. Nem volt modern orvostudomány, ezért elkezdett üszkösödni a keze, és hogyha el nem viszik Bécsbe, és akkori orvostudomány legjobb szereit nem alkalmazzák nála, akkor levágták volna a kezét, és meghalt volna.
De így nem vágták le, csak nyomták?
Nem, egy le volt csonkolva a jobb keze, de ezért írni nem tudott, ezért másokkal íratta meg a levelét, megfogalmazta, tolba mondta, és rányomtak egy pecsétet neki. Mert később 1714-től országbíró lett, országos méltóság lett, és így azt is törvénybe foglalták, hogy neki egy pecsétet készítenek, és azt nyomják rá. Vagy pedig azt írta, hogy Manu Aliéna azt írta oda, hogy Kohár István, és akkor más keze által írva. Több ilyen levél van, ugye ő csonka volt az egyik kezére. De elég sokáig élt, sőt még 1711-től 1731-ig még Hontvár megye főispánja is volt.
Mennyire jelentős az ő alakja a magyar történelemben, akár a török elleni harcokat nézzük, akár az utána levő időszakot?
Tehát Kohár Istvánnak inkább regionális jelentősége van, olyan országos, mint Eszterházy Pál, vagy Zrínyi Miklós, vagy Pálfi János, vagy Illésházy Miklós, tehát ilyen jelentősége nincsen neki, regionálisan van.
Mondhatjuk azt, hogy Kohári István alakját te tetted úgymond tisztába?
Igen, van neki egy ilyen regionális jelentősége. Tehát ő inkább ilyen alapítványokat tett. Meg ugye Füleken volt neki nagy jelentősége, meg Hontvár megyében.
Katonának milyen volt? Akár mint hadvezér, ugye föladta a várat, de meg is védhette volna?
Nem tudta volna megvédeni, ugyanis kiderítettem, hogy Éneász Kaprara nevű tábornagy, ott állomásodott Galapszentkeresztnél, 25 ezer fős hadserege volt neki, és folyamatosan gyarapodott, sőt még várták volna az Eszterházy Pál által vezetett nemesi fölkelőhadakat is, de nem indult meg még szeptemberben sem, tehát Füleket magára hagyták. Nem tudta volna megvédeni, de lemészároltak volna mindenkit. Viszont Kohári Farkas, az öccse, amikor már a kurucok ott állomásoztak már Csábrák környékén is, meg Korponán, akkor ugye kiment velük tárgyalni, és akkor mondták neki az egyik kuruc vezető, hogy pár nap kellett volna ahhoz, hogy ott hagyják az ostromot, a kurucok meg a törökök olyan demoralizáltak voltak. Hogyha csak megindult volna 15 ezer fős császári csapat, akkor is elmenekültek volna.
Közel van ez az időpont már viszonylag a török magyarországi kiűzéséhez, ugye 1683-ban sikertelenül megostromolja a török Bécset, 1686-ban felszabadul Buda, meg a többi várak sorban megelőtte. Kohári ezzel hogy volt?
Kohári István 1685. november 4-én szabadult ki Ungváról. szintén Ineász Kaprara tábornok ostromolta a várat, de ugye érdekes módon ez az esemény majdnem egybeesik Tököl Imrének a fogságával. Ugye tudjuk, hogy 1685. október 15-én a váradi pasa fogságba ejtette Tököl Imrét. Tehát Tököl Imrének ezzel gyakorlatilag megszűnt a úgynevezett kuruc birodalma, amit Orta Magyarnak is neveztek, ez a Garamtól egészen a Parcion nevű részig terjedt, ugye Erdélyig, azt odaadta a török 1682-ben Tököl Imrének. Tököl Imrének volt egy ilyen személyes imázsa, volt egy ilyen karizmatikus hatása, úgyhogy amit fogságba ejtették, az egész összeomlott, az egész birodalma, és fokozatosan, meg egymás után kezdtek átállni a volt kurucok a császári oldalra. És így lehetett az is, hogy alig kétel 2,5-3 hét múlva Kohár István is kiszabadult, mert ugye a Ungvárnak a helyőrsége, a kuruc helyőrsége megadta magát Ineász Kapralának, és kiengedték Kohár Istvánt. Kohár István egy kicsit még lábadozott, ugye 3 évig volt börtönben, kicsit lábadozott, de 1686-ban visszakerült a pozíciójába, a füleki főkapitányságba, de mivel nem volt vár, ezért adtak neki még egy pozíciót, idősebb Bercsényi Miklós nyugdíjba ment, és ezért 1686. június 6-án kinevezték őt a bányavidéki főkapitányság helyettes generálisának. Tehát hadszervezői munkát folytatott, és így részt vett a 1686-os budai ostromban is.
Sőt, Egernél is ott volt, ott sebesült meg.
Igen, igen, tehát ő részt vett különböző, tehát ő volt Budának az első magyar városparancsnoka. Kisebb-nagyobb hadjáratokat vezetett ilyen portyákat inkább a székesfehérvári törökök ellen is, de aztán 1687-ben megbízták, hogy Giovanni Battista Doria egyik alvezéreként vegyen részt Eger ostromában. Egy blokád volt ez tulajdonképpen, ugye a törököket kiéheztették. Eger sokkal nagyobb vár volt, mint ami most. Így is egy nagy vár, de akkor voltak neki külső falai is, amiket később robbantottak le a budai kamarai adminisztráció, mert nem volt rá szükség, de még 1687-ben kétszer ekkora volt, mint most. Komoly török erő állomásozott benne, és ugye a főhadszíntér meg ugye 1687-ben a Dunántúlon volt megint Lotaringei Károly, úgyhogy egy magyarok kis kontingens, meg a császári csapatokból, és ez csak arra volt alkalmas, hogy blokádot vonjanak Eger köré. Ugye a törökök híjezni kezdtek odabent, a várfalak mögött is, ők is élelemszerző portyákat indítottak a környező helyeken, és Egerbakta meg Egerszaló környékén volt ugye Kohár István, és egy ilyen portyának a visszaverése során sebesült meg a kezén, úgyhogy kapott egy lövést, és ugye elkezdett az ott üszkösödni, meg rohadni, nem tudom máshogy mondani. Tehát megsebesült a keze, és terjedt fölfelé. Gangrénának hívják orvosi nyelven. Üszkösödés, így mondják magyarul, és ugye később már ugye katonai tevékenységben nem vett részt, hanem csak úgy távolról szervezett.
Hol van ő most eltemetve?
Garamszentbenedeken. Garamszentbenedeken van egy apátság, és oda temették el a családnak az összes tagját. Mi miséket is mondattak értük. Itt például ebben a könyvben első Kohár Istvánról van szó. Ő neki volt egy síremléke, de az első Kohár István nem a második, ez a, akiről beszélünk, annak az apja. Ugye leesett Garam Tolmács közelében a lováról, és ott emeltek itt a mező közepén egy síremléket. Innen vitték át Garamszentbenedekre, és az az érdekessége, hogy amikor átvitték 1909. szeptember 25-én, akkor első Ferdinánd polgárcár is részt vett rajta. Mert ugye ő is a kohári koburgok közé tartozott.
Érdemes volt foglalkozni Kohári második István?
Igen, érdemes foglalkozni, tehát ő a fiataloknak, még az embereknek által példát lehet mutatni. A király hűsége az, hogy kitartott minden áron. Tehát vállalta még akár a halált is azért, az uralkodó hűségét megtartsa, 3 évig és 7 hónapig fogságban volt. Alapítványokat tett, akkor ugye elég józan életmódot folytatott, tehát nem evett, nem ivott, mint a korszellemben a főurak, meg a nemesek, hanem egy ilyen aszkéta életmódot folytatott, és éppen ezért ez lehetett az oka neki, hogy a 82 évet megélte. Akkor még azért is érdemes foglalkozni vele, mert pontosan abban a korban élt, amikor Magyarországon nagy változások történtek. Ugye a török kiűzése, a Rákóczi szabadságharc, akkor a Rákóczi szabadságharc utáni konszolidáció. Mert ugye, tehát úgy is nézhetjük, hogy 1526-tól kezdve egészen 1711-ig, ma 190 éven keresztül háborús és háborús jellegű viszonyok voltak, tehát nem volt béke. Tehát militarizálódott a társadalom, meg minden, vissza kellett állítani őt egy polgári, termelési, meg közigazgatási módba. És ugye ez egy kicsit nehezen ment, és ugye amikor 1711-ben főispán lett, Neki azt a 20 éves tevékenységét is lehet nézni Hontvár megyében, ami nem csak Hontvár megyéről szól, hogy a militarizált társadalomból hogyan lett polgári, békebeli társadalom, hanem országosan is lehet vonni egy mintát. A Hontvár megyei főispánság kidolgozása azért is érdekes az ő esetében, ugyanis a Hontvár megyének a II. Világháború utolsó évében megsemmisült a akta gyűjteménye, tehát minden irat megsemmisült gyakorlatilag, csak töredékek maradtak, meg másolatok. Ugye nekem úgy kellett összeszedni Kohár István levelezéséből, a családi levelezéséből, meg ott kiutaztam Szlovákiába, és ott összetudtam még szedni különböző töredékeket. És ebből próbálok írni majd egy negyedik könyvet.
Az elhangzott beszélgetésben Kohári Istvánról dr. Komjáti Zoltán Igor történészt hallották. Groteszk harmóniák címmel látható a 85 esztendős Galambos Tamás festőművész kiállítása az Egri Cifer Sándor galériában, melyen figurális festészetünk világszerte ismert képviselőjének közel 100 alkotása látható. A kiállításról Házirasi Ágot, a főmuzeológus művészettörténészt, a kiállítás kurátorát hallják.
A család Egri, illetve Heves megyei tulajdonképpen a városnak a háború előtti, második világháború előtti gazdasági életének meghatározó családja volt. Édesapját 1945-ben rögtön letartóztatták, tehát a család vagyona aztán később elkobzásra került, és ő nem Galambos néven született, hanem a vezetékneve Kis. És a nevelőapja, édesanyjának a második férje volt az a egri gyógyszerész, aki a nevére vette, és innentől kezdve tulajdonképpen könnyebben hozzájutott azokhoz a lehetőségekhez, amit a család múltjának okán eredetileg nem tudott volna elérni. Fiatalon a képzőművészet volt egy kitörési pont vagy lehetőség számára, illetve a sport. Birkózott fiatalon. Aztán végül is rajzversenyeken fiatal korában kiderült a tehetsége, és a képzőművészeti szakközépiskolába felvették. Nyilván onnan egyenes út vezetett a képzőművészeti, akkor még főiskolára, és 1965-ben végzett. Úgy kötődik Egerhez is. Furcsa egyébként az, hogy az életrajzában mindenhol az van, hogy Budapesten született, de tulajdonképpen csak azért, mert tényleg ott született meg, de a család Egerben lakott, tehát ez ma is van így, hogy bemegyünk a nagyvárosba, mert ott talán jobb orvosi ellátást kapunk, mint egy kis településen, tehát itt is valószínűleg inkább ez volt az ok, de ő tényleg egész gyermekkorát itt töltötte, Cisztereknél és a liceumban is tanult. Tehát az a rajszakör, ami itt már akkor a iskolákhoz kötődően lehetőséget adott számára, hogy elkezdjen rajzolni, az meghatározó volt számára, mert más egyéb területen nem lett volna neki lehetősége. Tehát a kiállítást is úgy válogattuk össze, hogy megmutassuk ezt a kezdeti időszakot, ahogy indult. Az 1950-es évek végétől vannak a kiállításban munkák, még némelyik csak próbálkozás és útkeresés, de már az itt születő vagy az egri témákat feldolgozó képein látszódik az a fajta aprólékos, odafigyelő és időt nem kímélő elmélyült képkezelés.
Elveszik a részletekben, vagy mi veszünk el a részletekben?
Hát, ha meg akarjuk nézni a képeket, és alaposan meg akarjuk nézni, akkor időt igényel. Tehát nem egy nagy vonalú gesztusfestészetről beszélünk, hanem tényleg ez a nagyon aprólékos, mint egy iniciáli festő, aki a legvékonyabb ecsettel tudja megteremteni azt a világot, ami számára hát nagyon sok üzenettel van megtöltve egyébként. Lehet, hogy első látásra ez a művészet látványos és mesés, vagy talán naív, amit rá is szoktak mondani kritikusok és a művészetét elemzők, hogy ő egy naív művész, talán magáról néha azt mondja, hogy posztnaív, de vannak olyan mintaképei, amiből természetesen akár ez a megjegyzés, ez az ítélet igaz is lehet, mert a francia Rousseau művészete mindenféleképpen hatott a munkásságára. De igazából, hogyha a messziről nézett idillből egy kicsit közelebb lépünk a képekhez, mindenhol látunk valami negatív történést, valami pusztulást, pusztítást. Tehát egyszerre a színek miatt, a tiszta színek és a nagyon erős kontrasztokat használó színvilág olyan, mint hogyha egy dekoratív festészetről beszélnénk, de ha közelebb megyünk, akkor az apróbb részletek hordozzák az én megítélésem szerint a képek mélységét és a történeteket, amiket végig tudunk olvasni a képen, azoknak sokszor a tragédiáját.
Néha ilyen szakrálisba hajló jelenetek is vannak, akár direkte, akár kevésbé direkte a képeken.
Igen, tehát most, hogy készítjük a kiállításhoz a katalógust, amiben igyekszünk az életmű nagy részét feldolgozni, illetve a jelentősebb munkákat beletenni. Tulajdonképpen szeretném megjegyezni, hogy a kiállítás létrejöttét, mert most a katalógus, mint egy költséges dolog jutott eszembe, hogy valahhoz, hogy ez a kiállítás megszülethessen, támogatókra volt szükségünk. A támogatóink egyrészt a Nemzeti Kulturális Alap, másrészt meg a miniszterelnöki kabinettiroda, akik ezt az életművet úgy gondolták, hogy itt Egerben nagyon szép lenne kiállítani. Nem először állít két persze hosszú élete során, mert hogy ugye a Galambos 85 az azt akarja, hogy a művész úr 85 éves már. Azért Eger többször lehetőséget biztosított számára, hogy bemutatkozzon kisebb-nagyobb tárlatokkal. Úgyhogy most itt tulajdonképpen egy születésnapi kiállítással kedveskedtünk. A számára is valójában Egerváros közönsége számára is szerettük volna azt megmutatni, hogy innen elszármazott, de egri szívvel élő művész, hogy kötődik ez a városhoz. Ott tartottunk, hogy szakrális témák. Most, hogy készítjük a katalógusát, mert innen kanyarodtam el, látható, hogy egy nagyon sokrétű életműről van szó, sok témával és sokféle hangulattal. Egyrészt én, ahogy össze tudom most komponálni a fejembe, hogy van egy nagyon erős mitológiai szakrális vonal, ahol úgy a keresztény mitológia, mint az ősi mitológiák, akár Egyiptom, akár a görög mitológia jelenségei, történetek, történetei mindenféleképpen sokszor valami kornak szóló, tehát a saját korának szóló üzenettel és tanúsággal is megfontolandó valamiféle morális erővel. Ezek az egyik nagyon fontos vonal, de nem csak a bibliai témák, hanem már maga a hitnek a megélése is gyakran foglalkoztatja őt. A másik nagy egysége a műveinek egyfajta ökológiai féltés, tehát a természet csodáinak, a természet összetettségének a féltése, de azon belül is maga a pusztulás, tehát az elmúlás, az, ami valahol egy kis felelősséget ébreszt a nézőben, hogy mi az, amit szabad vagy nem szabad tennünk azzal a világgal, ami életben tart bennünket. Aztán van egy nagyon erős vonal a társadalom kritikának és a történeti vonatkozásoknak, ami egyszerre a múltból merít, egyszerre a saját életének a történelme, a megélt történelem, és annak egyfajta hát kritikus szemlélete és felmutatása olyan eseményeknek, jelenségeknek, ami ből a mai életünkbe is levonhatunk tanúságokat. Kiolvasható nyilván az azonosulása, de a rendszerváltozás előtt is nagyon kemény tartalmú művek, munkák születtek, és mégis érdekes módon, amiatt, hogy ezt a naív jelzőt, ezt a naív közelítési módot rányomták bélyekként, sokkal őszintébben tudott beszélni, mint sok kortársa, és nem a tiltott vonalba helyezték őt, hanem a tűrt kategóriában végül is megfért. Állami megrendelései nem nagyon voltak, de lehetősége volt többször külföldön kiállítani, ebből kifolyólag elég sok helyen ismerik a munkáját, és szeretik is. Ennek például egyik nagyon szép bizonyítéka, hogy a kiállításban bemutatunk olyan könyvborítókat, könyveket, konkrétan könyveket, amelyeket külföldön adtak ki, és egyértelműen az ő munkái díszítik, vagy CD borítókat, szóval kicsit az alkalmazott műfajban is jelen van a munkáival. Tehát ez a történeti vonatkozású sorozat, ahol sokszor nagyon érdekes az, hogy az a generáció, aki ezeken az eseményeken nőtt fel, vagy hallotta a szüleitől, nagyszüleitől, tehát valamiféle közvetlen kapcsolata volt a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek és a rendszerváltozás, változtatás évtizedeivel, azoknak nagyon sokat mesél ez a festészet, és ráismer az egyes karakterekben, figurákban azokra nagyon fontos elem, képi elem, amit nagyon gyakran használ ezeknél a képeinél a kaméleon. Nem feltétlenül a természeti vonatkozású képei közé sorolnám, hanem igenis ennek üzenet tartalma van, hogy is viselkedett ez a társadalom az elmúlt 10-20-30 évben. Tehát egyfajta tükör ez a festészet az elmúlt évtizedeinkre. És hát vannak groteszkjei, amelyek az olyan életvitelt, a hétköznapi ember életét, kis portréi olyan figurákról, karakterekről, akik kis magánéletükben, egy kis kalitkában, a madárkával vagy macskával az ölében, de nagyon sokszor szívesen foglalkozik azokkal a eseményekkel, a kurtizánokkal, azokkal a lecsúszott rétegekkel, vagy néprétegekkel, vagy életvitellel, ami úgy felmutat, kritizál, vagy mégsem. Tehát az egész művészet egy ilyen mondatot magáról, hogy igen, ez a naivság, tehát egyrészt azt mondja, hogy nem a festészetem naív, hanem én vagyok naív. A másik mondata pedig az, hogy ez egy tudatos naivság, ami mögé bebújva sokkal élesebben, vagy sokkal tisztábban tudott megfogalmazni olyan gondolatokat, vagy akár kritikát, hogy mondjuk a király meztelen, Tehát olyan igazságokat könnyebb kimondani így, amikért esetleg más szituációban, hát mondjam azt, hogy megütheti az ember a bokáját. Viszonylag nyugodt művész élete volt, amennyire én meg tudom ítélni. Iparművész volt a felesége, szerintem nagyon finom harmóniában élték le ebből a szempontból az életüket. Annyit tudok mondani, hogy a művészete sokak számára kedvelt, sok a gyűjtője, és hát nagyon remélem, hogy aki még eddig nem látta a gyűjtői közül is, és azok közül is, akiket érdekel, egy nagyon különleges, tehát sehova bennem sorolható stílusú alkotó munkássága, azok ellátogatnak hozzánk.
Az elmúlt percekben beszélgető társam Házilas Jágota, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológus művészettörténésze volt. Most saját írását Bozog Ferenc atya olvassa fel.
Veronika kendője a kulturális örökségben és a magyar költészetben. Ha élünk, száll még ránk sok álom. Még járunk napsütéses tájon, ám egy felhő bennünk borong majd. Egy képtől nem lesz maradásunk. Egy arc ránk mered haloványan, kendőnk, ha kiterítjük lágyan. Mint Veronika úrunk képét, világok véres verejtékét, mi a lelkünkkel letöröljük. Reményik Sándor, Veronika kendője. A hagyomány szerint Jézus Krisztusnak három hiteles, nem kézzel festett képmása maradt fenn. Veronika kendője, az Abgár királynak küldött portré, valamint a torinói lepel arca. Vannak vélekedések és érvek, melyek a három arcot meglepően hasonlónak, szinte azonosnak tekintik. Veronika a kedvenc olyan bibliai szereplőm, aki nem szerepel a Bibliában. Ezt a meghökkentő mondatot mindenképp magyaráznom kell. A magyarázat egyszerű. Veronikát a Biblia egészében, így a kanonizált négy evangéliumban sem találjuk. Ettől függetlenül kedves szentjeink között tartjuk számon. Olyannyira, hogy ő minden arcképkészítőknek, fényképészeknek és festőművészeknek is védőszentje. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 5. században keletkezett apokrif irat, a Pilátus cselekedetei említi Veronikát, és a Jézus által meggyógyított vérfolyásos asszonnyal azonosítja. Idézem, volt ott egy Veronika nevű asszony is, aki azt mondta, én 12 éven át voltam vérfolyásos, és a ruhája bojtjának puszta megérintésétől tüstént meggyógyultam. De erre a zsidók azt mondták, asszony bizonyságtételét nem fogadja el a törvény. Nikodémus evangéliuma, vagy Pilátus cselekedetei, 7. fejezet. Ebben az apokrif iratban Nikodémus és Pilátus mesélik el Jézus történetét. A könyv legkivált figyelemre méltó része az evangéliumokban nem említett pokolra szállás, vagyis Jézus sorsa, nagypénteki halála és feltámadása között. A keresztút 6. stációjában szereplő fiatal lány Berenike vagy Vera Ikon, azaz igazi képmás. Azonban olyan szelíd elevenséggel és képszerűen él bennünk, hogy elképzelhetetlennek tartjuk Jézus kálváriáját, a szent arcról vért és verejtéket gyengéden letörlő, törékeny női alak nélkül. Veronika annyira ismerősünk, hogy nehezen hisszük, hogy nem szerepel a kanonizált evangéliumokban. Számunkra ő a tiszta naivitás és az ebből fakadó bátorság, amin kendőjével áttör a tömegen, és a katonákkal sem törődve, tőlük nem félve, megtördi Jézus véres és verejtékes arcát. Az 1600-as években élt Jean Mabillon, francia bencés szerzetes, és történettudós álláspontja az volt, hogy a Veronika név csak tévedésből keletkezett. Mabillon véleménye szerint a Vera ikon, valódi kép, szavakat egy szóba foglalták, és belőle Veronikát csináltak. A Veronika kendő kultusza azonban már igen korán megjelenik az egyházban. A misztikus kendőt a 700-as években már Rómában találjuk. A 753-as pápai krónikákban szerepel, hogy harmadik István pápa a nem emberi kézzel festett arcképpel mezítláb vonult a körmenetben. A kendő kultusza harmadik Ince pápa Assisi Szent Ferenc kortársa alatt vált általánossá. 1208-ban vezette be a Veronika kendőjével történő ünnepélyes húsvéti körmenetet. Dante Alighieri a La Vita Nuova-ban, az új életben, az 1300-as évek elején említi, hogy tömegek tódultak Rómába megtekinteni Krisztus arcát Szent Veronika kendőjén. Idézet: mikor sok nép méne látni azon áldott képet. Idézet bezárva. Ezt a jámbor szokást 8. Benedek pápa hozta szokásba az 1300-ban bevezetett búcsú év alkalmából. 1410-re datálják azt az ismeretlen festő által készített Veronika ábrázolást, melyet a müncheni Alte Pinakothek őriz. A kapucinusok Manopolleiu templomában őrzött és Veronika kendőjének tekintett sejemfájtlon látható arc voltaképp pontosan megegyezik a torinói lepel arcával. Blandin Pascalis Löhner trapista apáca, ikonfestő, hosszú évekig aprólékos műgonddal vizsgálta a kendő erekét. Megállapította, hogy a Manopellóban őrzött kendőn lévő arc mérete és karaktere egyaránt 100%-os egyezést mutat a Krisztus halotti leplének tartott és a torinói keresztelő Szent János katedrálisban őrzött lenvászon lepel halványan kirajzolódó férfi fejével. A kagyló sejemből készített fájtlon szereplő arc eredetére vonatkozóan mindmáig nincs minden kétséget kizáró magyarázat. A szent kendőt, Volto Sanctot, a kapucinusok erekjéjét a hivatalos egyház Akheiropoi Jétosznak, azaz természet feletti, isteni eredetű képmásnak tekinti. A kendőt tartó Veronika első ismert magyarországi ábrázolása a kiszombori gótikus szárnyas oltár egyik táblaképe. A Krisztus arcképét kendőjén tartó Veronika kedves alakja a történelemben számos festőművészt megihletett. A modern ábrázolások közül talán legismertebb az osztrák Oszkár Kokoska Veronika kendője című festménye 1909-ből. Mi is így szerettük volna odaképzelni magunkat Jézus keresztútjához, ha ott lettünk volna, mint Veronika, a segítő Cirenei Simon, vagy a filmbéli Ben Hur, aki vizet ad a terhei alatt összeroskadó Krisztusnak. Reményik Sándor szerint mi is enyhíthetünk a szenvedő Krisztuson, lelkünken törölgetve, enyhíteni próbálva a világ fájdalmát. Úgy érezzük, hogy amit tehetünk, csak egy csepp a tengerben, anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb lenne a tenger. Fogalmazott Teréz anya a mára már aforizma értékűvé vált mondatával. Reményik Sándoron kívül természetesen termékeny ihletforrás lett más magyar költők számára is a titokzatos Veronika. Gondoljunk csak Ady Endre, Mária és Veronika című versére. Ady, Máriás és Veronikás, anyáskodó, gondoskodást remél a szerelmétől. A vers tanúsága szerint magától Lédától. A Holnap utáni asszonykák című Ady versben a korábbi könnyelmű fruskák, Adisan fogalmazva kis női csukák, után olyan szerelmesekre vágyik, akik majd érettebben, empatikusabban oda tudnak állni a szenvedő, krisztusi költő oldalára. Idézet: Süldő istennők, ím elereszt vágyó arcom benneteket, talán örökre már. Veronikákul asszonyibb nőket hív a kereszt. Babics Mihály is Krisztust idézi a Magdolna szeretője című versében. Különleges párhuzamot von a két vallási női szimbolikus alak, Mária Magdolna, azaz a Magdalából származó Miriam és Veronika közé. A nagyon is emberi Krisztusra hivatkozik, aki a bűnös Magdolnától és a tiszta, hambas Veronikától egyaránt elfogadja az enyhet adó mirhát és keszkenőt. Idézet: Hadd nyomjam égő arcaimra bűnös Magdolnám bús haját, hiszen te is arcodra nyomtad Veronikának keszkenőjét. Külön magyarázatot igényelne a költőink által is gyakran más evangéliumi nőalakokkal összemosódó Mária Magdolna alakja is, aki sem a bűnös nővel, sem a Krisztus lábát illatos olajjal megkenő és hajával törlő nőalakkal nem azonos. Ugyanebben az asszociációs koordinátarendszerben helyezhetjük el Tóth Árpád közismert Gesztenyefa pagoda című versének szelíd, irgalmas, ápolónős, anyás vagy hitvesi kezű Veronikáját. Így-így, tedd főmre most szelíd, halk Veronika kezeit. Tóth Árpád egyéb iránt Albert Samán Tavaszi est című versének fordításában is felidézi a férfi homlokot enyhítő Veronika kendőt. A félmúltból is idézhetünk olyan költőt, akit ma már klasszikusnak tarthatunk, és akinek költészetében gyengéd szeretettel idéződik Veronika gyengéd alakja. Az Istennel egy életen keresztül viaskodó Utassi Józsefet idézem, aki egyik Istennel hadakozó versének a Veronikon, vagyis igazi képmás címet adta. Ebben a versben Utassi én asszonyomnak, kendőcske szentemnek nevezi Veronikát. A Veronikon című Utassi vers tovább gondolása a Fölfelé a koponyák hegyére című Utassi József vers is. Utassi mindkét versében önmagát olyan Krisztusnak nevezi, akit cserben hagyott a hatalmas Isten. Vállamon az ormótlan keresztfával haldoklok fölfelé a koponyák hegyére. Villámlik nagy szemem, és a pillanatfényben átijed Veronika kendőjén arcom. Hát elárultál, hatalmas Isten! Veronikánk tehát nem szerepel a Bibliában, és talán sosem létezett. De a kulturális és irodalmi hagyományban, valamint a Jámbor emlékezetben és magyar költőink szívében is, és nagyon élénken él.
Veronika kendője a kulturális örökségben és a magyar költészetben. Saját írását Bozók Ferenc atya olvasta fel. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Birincsik Márton, valamint a magam nevében is. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!